Hertzről a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A tagállamok helyett Magyarország fizeti meg annak az árát, hogy az unión belül ne legyen szükség határvédelemre, mondta az Indexnek adott interjújában a pénzügyminiszter. Varga Mihály egyebek mellett azt nyilatkozta, a leköszönő költségvetési biztos Johannes Hahn lemondta a tervezett találkozót, amelynek eredeti tervében az szerepelt, hogy ellátogat a déli határhoz is. Szavai szerint a külső határok védelme az uniós szerződések szerint az ország kötelessége, s miközben az erre fordított összeg éves összevetésben kétszerese a családi adó és járulék kedvezményeknek, addig az Európai Bíróság még 200 millió eurós bírság megfizetésére is kötelezte hazánkat a menekültügyi jogszabályok megsértése miatt. Ehelyett 700 milliárd forintos költségtérítés járna Magyarországnak, jelentette ki Varga Mihály. Az európai közös agrárpolitika középpontjába ismét a gazdákat és az ő érdekeiket kell állítani, jelentette ki a magyar agrárminiszter Brüsszelben a tagországok tárcavezetőinek tanácsülését megelőzően. Nagy István kiemelte, az Európai Unió tanácsának fél éves magyar elnöksége arra helyezi a hangsúlyt, hogy az agrárium versenyképes, válságálló, fenntartható és tudás alapú legyen, valamint arra, hogy az unió gazdabarát politikát folytasson. Azt mondta, az elnökség arra törekszik, hogy olyan megoldások szülessenek, amelyek az unió országai mellett Ukrajna számára is kiegyensúlyozottságot eredményeznek, javítják a versenyképességet. Hiába szervez augusztus végére Budapestre külügyi csúcs találkozót Orbán Viktor, az unió többi országának külügyminiszterei bojkottálni fogják ezt a rendezvényt és saját csúcsot szerveznek, erről írt a Politico brüsszeli politikai lap. Josep Borrell állítólag a héten bejelenti az ellenrendezvényt, amellyel megpróbálják kifogni a szelet Orbán Viktor vitorlájából, említi meg cikkében az Index. Az Európai Unió külügyminiszterei úgy készülnek, augusztusban tehát saját külügyi csúcs találkozót szerveznek, ahelyett, hogy Budapestre utaznának. Az Európai Unió irányelvének megfelelően a pénzforgalmi szolgáltatóknak fel kell függeszteniük az olyan ügyleteket, amelyeknél a Magyarországon a NAV részeként működő pénzügyi információs egység intézkedését látják szükségesnek. Augusztus 1-től így egy újfajta bejelentési, zárolási eljárás kerül bevezetésre, amely hozzájárulhat a visszaéléssel érintett ügyletek által eltulajdonított pénzek visszaszerzéséhez, tudatta a közigazgatási államtitkár. Túri Anikó ismertetése szerint tehát hatályba lép az online csalások elleni fellépés érdekében szükséges törvények és egyéb büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló jogszabály. Jóváhagyta a bukaresti versenyhivatal az OTP Románia felvásárlását. Az OTP Bank 2,46%-os részesedéssel a tizedik legnagyobb szereplő a romániai piacon, az elmúlt év végén aktívumainak értéke 19.763 milliárd lei volt, a Transzilvánia Bank veszi meg. A Nemzeti Versenyhatóság a feltárt jogsértések miatt 382,5 millió forintra bírságolta a Booking szállás közvetítőt. Ez minden idők legmagasabb utóvizsgálatban kiszabott GVH bírsága. Az ok, hogy a Booking nem teljesítette maradéktalanul a korábbi jogsértések megszüntetését előíró kötelezettségeit, továbbra is alkalmazta jogsértő kommunikációs gyakorlatát, illetve a fogyasztók pszichés befolyásolását is. Megjelent a Határtalanul program 2024-25. Évi pályázati kiírása, ezzel a hetedikesek utazhatnak a szomszédos országok magyar lakta területeire, közölte a miniszterelnökség nemzetpolitikáját felelős államtitkára. Potápi Árpád János ezúttal is rámutatott, a kirándulások során a gyerekek nem csak megismerik a határon túli területek tájait, természeti kincseit és épített örökségét, hanem személyes benyomást szereznek, és kapcsolatokat építenék ki a külhoni magyar gyerekekkel, közösségekkel. A vasárnapra szóló jegyek már januárban elfogytak, így biztosan teltház lesz a verseny napján a 39. Form 1-es Magyar Nagydíjon, melyen a győztes konstruktőr és a dobogós versenyzők ismét a Herendi Porcelán Manufaktúra által gyártott díjakat kapják. A mintáj stilizált zöld rózsa növényi indákkal és levelekkel, a trófa alapszíne a bézs, tükrében pedig a Hungaroring sziluettje jelenik meg. A díjak 18 karátos matt arannyal díszítettek, mindegyikük kézzel készült, összértékük több 10 millió forint. 16 vármegye 444 településén és Budapest 6 kerületében 86 ezer hektáron lesz a héten szúnyoggyérítés, tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Borsodaboly, Zempély, Jász-Nagykunszolnok és Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye számos településén is. Végül az időjárásról, holnap a sok napsütés mellett erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, szorványosan alakulhat ki zápor, zivatar, a szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 20-21, napközben 36-38 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Anglia nyári játékok.
Szemelszedett igazsága vagy házassági leckék középhaladóknak.
Végjáték július 20-án 21 órai kezdettel az Egri várban.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Klész Beáta, Mezőkeresztesen Linárt Istvánnét és Abóczki Józsefnét sok szeretettel köszönti és jó egészséget kívánnak számukra az egri rokonok. Mackó Mária énekel a következő percekben.
Mária kertjének nyitva ajtaja, benne tündöklik a szép koszorúja. Fehér, piros, zöld a levelei, Szűz Mária ezt nagyon kedveli. Mi boldog ki ezen koszorút fonnya, annak Szűz Mária a pártfogója. Fehér, piros, zöld a levelei, Szűz Mária ezt nagyon kedveli. Mi is keresztények, kik ide jöttünk, szép Szűz Máriának koszorút kössünk. Kössünk koszorút a hit virágiból, szívünk szerelmének szent fohásziból. Fehér, piros, zöld a levelei, szűz már végre szűz Mária, tégedet kérünk. Engedd, hogy mennyekben koszorút kössünk. Fehér, piros, zöld a levelei, szűz Mária ezt nagyon kedveli.
Mező Nagy Mihályban dr. Huszák Jánosné közelgő névnapi alkalmából sok szeretettel köszönti egy kedves ismerőse Egerből. Jó egészséget kíván Isten áldásával. Fogadja szeretettel Por Péter felvételét, melynek címe Az otthon zöld füvén.
Olyan szép, mint búcsúm napján, akkor rég át visszajöttem, átölelt anyám és apám. Ó, de jó, most újra megpihennem, szép napokra emlékeznem, de jó, de jó, az otthon zöld füvén. A gyermekkor régen elszállt, de most érzem, újra itt jár, újra él a múlt, az otthon zöld füvén. A fénytől sok-sok virág összesimul, mesél a régi kert, hol annyi álmot szőttem. Ó, de jó, most újra megpihennem, szép napokra emlékeznem, de jó, az otthon zöld füvén.
És ekkor hirtelen feljött, felébresztett a nagyvárosi zaj. Körülnéztem, négy szürke fal merett rá. Rá kellett döbbennem, hogy az egész csak egy édes álom volt. A szívem mélyén azóta is ott cseng halkan, mit még anyám dúdolt valamikor régen, egy régi dalban. Hogy olyan jó, az otthon zöld füvén.
De a szívemben ott cseng halkan, egy régi, régi dallam, hogy jó, de jó, az otthon zöld füvén.
Szecskó Dezsőnét közelgő névnapi alkalmából köszöntik fiai családjaikkal. Isten áldását kérik további életére. Részlet következik a Honfoglalás című filmből, Demjén Ferenc énekel.
Kell még egy szó, mielőtt mennék, kell még egy ölelés, ami végig elkísér. Az úton majd néha gondolj rám, ez a föld a tiéd, ha elmész, visszavár.
Kláron Kovács Henriket névnapi alkalmából köszöntik felesége, gyermekei és szülei. Isten éltesse sokáig erőben, egészségben. A Republik együttes dala következik, melynek címe Szállj el kis madár.
Semmi más nem kell. Csak a hold az égen, csak a nap ragyogjon. Simogasson a szél, simogasson, ha arcomhoz él. Csak a hold ragyogjon, csak a nap az égen. Nekem semmi más nem kell, kell, hogy rátalálj. Szállj el, kis madár, hogy merre járhat ő. Vidd el a levelem, mondd el, hogy kell nekem,
hold az égen, csak a nap ragyogja, simogasson a szél, simogasson, ha arcomhoz ér, csak a hold ragyogja, csak a nap az égen, nekem semmi más nem, soha legyen, ha most nem jössz, soha leszel. Csak a hold az égen, csak a nap ragyogja, simogasson a szél, simogasson, ha arcomhoz ér. Csak a hold ragyogja, csak a nap az égen, nekem semmi más nem. Wap, 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 shuwap, wap, wap, shuwap, wap, 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 shuwap, wap, hey. Wap, wap, shuwap, wap, 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 shuwap, wap, 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 shuwap, wap, hey. Csak a hold az égen, csak a nap ragyogja, simogasson a szél, simogasson, ha arcomhoz ér.
Hevelinnek és Bálintnak szól Gájer Bálint Bomba című dala. Jó nyaralást kíván nekik Keresztanyú.
Én csak egy könnyű kis táncra készültem, de még a tömeget bámulom, szédültem, miközben messze járhat már az elkövető. Tudod, én sohasem hittem a végzetbe, de most az igazi áldozat én lettem, és amíg nem találok rá, már nincs pihenő. Úgy éget a láng, egy kicsit megborultam, nincs mit tenni, csak néztem a lányt, és azt hiszem, valami oda csapott, egy kicsit belehalok, bomba robban, itt bent egyszerűen romba döntött minden, hirtelen a tettes is csak fantomként eltűnt és kész. Talán a legkegyetlenebb történet, ami egy gyanútlan férfival történhet, és a hátterében mindig ott van a nő. Csak úgy szeliden angyali álcában, valami pokoli töltet a táncában, és a pusztítás már jóvá nem tehető. Úgy égett a láng, egy kicsit megborultam, nincs mit tenni, csak néztem a lányt, és azt hiszem, valami oda csapott, egy kicsit belehalott. Szemtanú csak a hold, és mást igazán nem tudok, valami oda csapott, egy kicsit belehalok én. Thank you.
Lillának és Alexnek pihentető nyaralást kíván keresztanyú. Fogadják szeretettel Kökény Attila Álomlány című dalát.
A vallomás. Mégis vállalom azt, hogy te vagy senki más. Nem is tehetek másképp, hozzád jött ezen emlék, hova tart ez a régen várt varázs. Ujjaid nyomán bőröm szinte lát, hagyd egy percet, pedig nem ittem csendet, aztán dobogni újra megtanul. Álomlány, köszönet érte, hogy így szeretsz, hidd el, hogy arról te nem tehetsz, ha egyszer véget ér. Álomlány, örül, ha boldog a pillanat, de azért sírni már nem szabad, ha egyszer véget ér. Biztatom magam, nem sokára itt leszel. Mindig ugyanúgy várlak, mindig vágyom utánad. Boldog vagyok, ha itt vagy már közel. Álomlány, köszönet érte, hogy így szeretsz. Hidd el,
kedves hallgatóink, véget ért mai kívánságműsorunk. A most elhangzott zenei összeállítást Vasvári Bernadett szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Mi a búcsú? Mit tegyek, hogy búcsút nyerjek? Mi a kárhozat és mi a tisztító tűz? Ma erről hallják Bognár Istvánt, a Zala megyei Gutorfölde plébánosát.
Szeretettel köszöntök mindenkit a mai alkalommal is. gyakorlatilag a búcsúról szeretnék beszélni. Lehet, hogy már beszéltem róla, de most talán nem árt egy újabb összefoglalás, hogy fussunk neki még egyszer ennek a témának, lehet, hogy lesz benne ismétlés, de hát ugye az ismétlés a tudás anyja, és talán így egy kicsit még jobban megértjük, hogy mi ez az egész, mert sajnos egy kicsit káosz van az emberek fejében ezzel a kapcsolatban, hogy búcsú. Tehát ha ezt halljuk, akkor mindenkinek egy ilyen vidám rendezvény, ami kezdődik azzal, hogy műanyag játékokat árulnak a sátras bácsik meg lufikat, és végződik azzal, hogy páran összeverekednek a kocsmában, mert tetemes mennyiségű alkoholt tudtak a nap végére elfogyasztani, meg közben valamilyen közösségi téren, valamilyen zenés mulatság. Na hát ezek mind nagyon szép dolgok, ugye régen volt Ringispin, meg Célövölde is, erre gondolunk első a bucsura, de egyáltalán nem ez. No, induljunk el onnan, hogy a bűnnek kettős hatása van. Ha az ember elkövet egy bűnt, akkor az egyik hatás az, hogy megromlik az Istennel való kapcsolata. Ha bocsánatos bűnt, akkor megromlik, ha súlyost, akkor eléggé megromlik, ha halálost, akkor megszakad az Istennel való kapcsolat. Ugye ez a halálos bűn is egy kicsit, akkor már gyorsan ismételjük végig, tehát a bocsánatos az, amikor nem teljesen szándékosan, vagy nem teljesen tudva követünk el bűnt, mint amikor valakinek rálépek véletlenül a lábára. A súlyos, amiben azért már volt egy kis tervezettség, egy kis szándékosság, egy kicsit akartam valahogyan előnyt, mert mindig az ember, amikor ugye bűnt követ el a kísértés hatására, akkor valamilyen előnyt gondol, tehát megeszem a csokiát a testvéremnek, mert ugye múltkor is fájt a foga, és ráadásul hétvégén is szegény ugye egész szenvedett, amíg el tudott menni hétfőn a fogorvoshoz. Tehát valamilyen szándékosság azért van bennem, hogy én azt akarom tenni, és utána sír, mert hogy megettem a csokiát. Aztán ugye a halálos bűn, azt nem olyan könnyű elkövetni, azért egy teológus mondta, hogy egy francia teológus, hogy ő szerinte Párizsban sem követnek el sokat, azért Párizsban elég sok minden megtörténik. Tehát ott tudjuk, hogy azt elkövetjük, megszakad az Isten kapcsolat, akarjuk elkövetni, és el is követjük. No, tehát ez a hatás, a bűn hatásának az egyik része az, hogy az Istennel való kapcsolat megszakad. A másik hatás, hogy a bűn büntetést von maga után. Ez a másik hatás, ez az Isten igazságosság miatt van, tehát hogyha bűnt követtél el, akkor büntetést érdemelsz. Majd aztán rájövünk, hogy azért az igazságosságot, az Isten igazságosságot valami fölülmúlja. És akkor a büntetést is ágasztassuk két irányba, az egyik ág az az örök büntetés. Ez a kárhozat, tehát amikor valaki olyan bűnösen hal meg, hogy a kárhozat jut az osztály részéről. Most, hogy az ítélet az hogyan van, hogy most akkor felolvassák a bűneit, vagy Istennel találkozik, és Isten tekintetében látja az örök sorsát, vagy rájön magától, hogy mi is az örök sorsa. No, mindegy, de ez egy végérvényes, ez a kárhozat. Tehát az örök. És az örök büntetés mellett a másik ág az ideig tartó büntetés. Tehát tart valameddig. Na és itt aztán megint van egy kis kavarodás, mert ez az ideig járó büntetés már nem itt a Földön történik, így aztán nem is időben történik. Itt jön az idő, kaotikus fogalma, ugyanis időnek érzékeljük. Ugye erről is beszéltem, hogy a fúrják a fogamat, ott, na elkészült, hú, na akkor már megyek, és akkor ránézek az órára, hogy csak ennyi az idő, mert ugyan úgy tűnt, hogy órákig fúrták volna a fogamat. Ezt lehet, hogy 3 percig fúrták, vagy 5-ig, vagy mit tudom, de nekem az óráknak tűnt, és csodálkozom is, hogy vagy beülök egy filmre, egy moziba, és hogy elröppent, 2,5 órás volt ez a film, ez elszaladt az idő. A szenvedést időben fejezzük ki, az örök büntetés az a pokolban, az ideig tartó pedig a tisztító helyen történik. Akkor mi a búcsú? Ugye hát ez egy kétértelmű szó, hogy egyszer jelent az, hogy valakit, hogy elköszönünk, hogy búcsúzunk, hogy nem szeretek búcsúzkodni, a vasúton valakinek integetünk, tehát ilyen képzeteink vannak a búcsúval kapcsolatban. Valóban a búcsú az azt jelenti, hogy a tisztító helytől való búcsúvétel. Tehát, hogy ezt jelenti a búcsú. Tehát, hogy attól a szenvedéstől vesz az ember búcsút. Mert most nem olyan fáj a szívvel, mert mit tudom én, tehát tudunk úgy is búcsút venni valamitől, hogy nem fáj a szívünk, hogy hál' Isten végre búcsút vehetünk tőle. De innen származik ez a búcsú szó. Ugye ez az egyik megközelítés. A másik irányon el kell indulnunk, az az egyház. Ugyanis az egyház, ugye ezt egy meg ház, tehát hogy egy darab ház, nem ez az etimológia az egyháznak, hanem az id ház, ami az üdvház, ugye ebből lett aztán így, ahogy a nyelvben így egyházzá változott a hangzása, de az üdvnek a háza az egyház, tehát üdvház, tehát az üdvösségnek a háza, ami azt jelenti, hogy az egyház rendelkezik bizonyos kegyelmi kincsel. Tehát azért mondom, hogy kegyelmi kincsel, mert most itt nem az egyházban felelhető aranykelyhekre, festményekre, meg szobrokra kell gondolni, mint kincsekre, hanem kegyelmi kincsekre kell gondolnunk. Honnan tetszett az egyház ezekre a kegyelmi kincsekre? Hát az első és a legfőbb forrása az Jézus Krisztusnak az érdemei, mert ugye az egyház az Jézus Krisztusé, és az ő érdemei szereztek az egyház számára ilyen kegyelmi kincseket. Másfelől, ugye az egyházban azóta, mióta fennáll az egyház, hát úgy is lehetne mondani, hogy teremtek szentek, tehát ugye vannak szentek, akiknek vannak érdemeik, vagy voltak érdemeik, és ezek az érdemek is gazdagítják az egyház kegyelmi kincstárát. Ezért az egyház megteheti azt, hogy ezt a kegyelmi kincstárat valamilyen feltétellel megnyitja. Sajnos ezek a képek már így a 20-hányadik századi embernek egy kicsit fura, vagy régen azt mondjuk, hogy a király, meg a királynak van egy kincstára, meg a király megnyitja a kincstárát, akkor azt így jobban el tudják képzelni, most már ez így egy kicsit így nehezebben elképzelhető, de ezt teszi az egyház, tehát pontosabban amit tesz, azt leginkább így lehet elmagyarázni, hogy az ember valamelyest értse, hogy az egyház megnyitja bizonyos feltételekkel ezt a kegyelmi kincstárat, és juttat ebből a kegyelmi kincstárból. Na most, nézzük a búcsúnyerést. Ugye, ha valaki elvégzi a szentgyónását és az elégtételt, ezzel csak az Istennel való kapcsolata állt helyre. A bűneért járó büntetést ezzel nem tudta le. Ezért neki jó cselekedeteket kell végrehajtania. Az egyház azt mondja, hogy vannak bizonyos jó cselekedetek, amit ha végrehajtasz, azért búcsú jár. Kétféle búcsú létezik, az ideig tartó búcsú, azért mondom, hogy kicsit a fogalmak össze fogunk keveredni, és a teljes búcsú, bocsánat, nem ideig, részleges búcsú, ez a helyes kifejezés, rosszul mondtam az előbb, tehát részleges búcsú és teljes búcsú. Ugye itt is nagyon részleges búcsú, tehát részleges és teljes búcsú. Ugye szokták kérdezni hittan, és akkor mi a teljes búcsú, ugye gyerekek jelentkeznek, amikor van ringispiris meg céllövöld, na nem, itt sem ez a teljes búcsú. A részleges búcsú az, amikor a bűneimért járó büntetésemnek egy részét le tudom vele. Nem mondja meg az egyház, hogy mekkora részét, de jókorát, valamit le tudok vele. A teljes búcsú, az meg az, amikor a teljes búcsú feltételének eleget teszek, akkor az addig elkövetett bűneimért járó büntetést tudom le. Tehát ez a teljes búcsú. Na most ugye hogyan lehet búcsút nyerni? Több ilyen dolog van, amivel búcsút lehet nyerni. Ilyen például a Szentírás olvasása. Tehát én most nem tudom, hogy mi teljes búcsú, meg mi részleges. Ezt az egyházi penitenciári írja le, majd utána nézek és előkeressük valahonnan, hogy miért jár részleges, és miért jár teljes búcsú. Na most kinek nyerhető búcsú? Ez is egy nagyon fontos dolog. Azt biztosan tudom, hogy önmagam számára nyerhetek. Amit nem tudok, hogy földön élő számára nyerhetek-e, mert ezt a búcsú felajánlásának hívják, de egészen biztosan föl tudom ajánlani a búcsút egy elhunytért. Ugyanis feltételezhetjük, hogyha valaki úgy hal meg, tehát ezt nem azt mondja, feltételezhetjük, nem azt mondja, hogy az aztán úgy van, csak feltételezhetjük, hogyha valaki úgy hal meg, hogy éppenséggel a halála előtt nem volt ott a pap, és ugye a betegek szentségénél, a fizikai gyógyulás szentségénél mondtam, hogy ugye nem adja föl a betegek szentségét és a teljes búcsút, akkor előfordulhat, hogy az illető a tisztító helyre kerül. Ezért imádkozunk a halottainkért. Akik a mennyországban vannak, azokért nem kell imádkozni. De akik a tisztító helyen vannak, azokért imádkozunk, ugye engesztelő szentmise áldozatot mutatunk be a pap, a gyászmisét. De a gyászmise megint csak nem sokat ér, hogy az elhunyt hozzátartozói nem gyónnak és nem áldoznak. Ugyanis arról szól az egész, hogy mi bizonyítjuk Istennek, hogy mi annyira szerettük, hogy mi áldozatokat hozunk azért, hogy kifejezzük azt, hogy akarjuk, hogy az ő szenvedését rövidítse le Isten. Most ugye már régebben beszéltem az istenképről, tehát nehogy azt gondoljuk, Isten egy szadista. Na, most aztán meg tudlak büntetni. Nem, hanem Isten igazságos. És az igazságosság magával vonja azt, hogy ezért a bűnért büntetés jár. ugye a bűneinket kettő irányba tudjuk elkövetni, vagy két célcsoport ellen, ha szabad ezt így mondanom. Ugye az egyik, ha csoportról beszélek, akkor Szent Háromság Egyisten, a másik meg az emberek. Tehát én nem tudok egy macska ellen vétkezni. Hát igazából tudok egy macskának ártani, de azt az Isten ellen teszem, mert az ő teremtményét bántom. Csak Isten és az emberek ellen tudunk vétkezni. Na most, mivel ez a két irányú a bűn elkövetésének, ezért jár büntetés. Most mondok egy példát, ami az emberek ellen jár, ezt a példát is lehet, hogy már mondtam, lehet, hogy már valaki hallotta tőlem, de nem baj. Ugye ez velem megtörtént, az én biciklimet egy ismerősöm kölcsön kérte Zalaegerszegen. Lekerékpározott vele a gépártítóra, aztán hazajött nélküle. Valaki ezt elvitte, azt a biciklit onnan. Most, hogy az, hogy nem jól zárta le, vagy nem tudom, hogy jól zárta le, vagy mi volt, hogy volt, hát valamilyen próbált valamilyen jóvátételt adni az illető, aki kölcsön kérte tőlem, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy egy kicsit gondoljunk bele, aki elvitte a biciklimet, ugye ez egy 10 váltós piros Csepel bicikli volt, előkerülne. Tudom, mert még takarékbetétet raktam, hogy biciklit tudjak venni. No, és ugye gondoljunk be ennek az embernek, amit én kívánok, hogy ez az ember térjen meg. Szálljon magába, és térjen meg, és jöjjön rá, hogy ezzel ő rosszat tett. Most tételezzük fel, hogy ez az illető elmegy egy másik paphoz, és meggyónja, hogy hát gyerekkoromban én elloptam egy biciklit a gébárti tói strandról. Most én mit mond a pap? Hát ezt jóvá kell tenni. Hát most mondja azt a pap, hogy vidd vissza a biciklit. Hát akkor elviszi más. Tehát a tulajdonosának nem tudja visszaadni. Hát tudod, kitől vitte, de nem tudom. Tehát ő engem nem tud kártalanítani. Akkor mi marad? Akkor jön az, hogy ugye tegyen annyi jót, amennyire ez rossz volt. És akkor ezzel ő jóvá teszi. Vagy pedig nem tesz semmit se jóvá, de képzeljük el a következő szituációt. Hát annyira meg tud térni, hogy a mennyországba jut, tehát nem kárhozik el, lehet, hogy ő is a tisztítóhelyre kerül, én is elég valószínűleg, és akkor ott találkozunk a mennyországba, és azt mondom, hogy hát várjunk csak. Hát ugye Isten igazságos. Ez az ember meg elvitte a biciklimet, akkor most hogyan van az igazságosság? És az ember két dolgot mondhat. Az egyik az, hogy igen, én elvittem a biciklidet, nem tudtam visszaadni, mert nem tudtam, kiét vittem el, de annyi jót tettem a világon, hogy ezzel én ezt próbáltam jóvá tenni, és azt mondom, hogy hát igen, oké, helyreállt az igazságosság. Vagy azt mondja, hogy hát igen, mondták, hogy tegyem ezt valahogyan jóvá, de nem törődtem vele, ezért én a tisztító helyen elszenvedtem azt a fájdalmat, amit te éreztél, amikor a biciklidet nem volt meg. Tehát az igazságosság helyreáll. Tehát mi magunk követelnénk ezt, hogy hát álljon helyre az igazság. Tehát milyen mennyország az, ami úgy kerünk be, hogy minden igazságtalan. Tehát teljes lesz az igazságosság a következő életben. Ugye ez volt egy könnyebb példa, mert egy ember ellen elkövetett bűnéről beszéltem. Na de nap mint nap követünk el bűnt Isten ellen. Ugyanis Isten ajándékozza nap mint nap az ő végtelen szeretetét, és ezt milyen könnyedén, olyan nem törődő módon visszautasítjuk. Na most ugye beszéltem a tisztítóhelyről, ott akkor mi történik? Hát most jönnek a rossz hírek. Először is a tisztítóhelyen történő szenvedés és a pokolban történő szenvedés között nincs nagy különbség. Ezt szentek kinyilatkoztatásaiból tudjuk. Annyira nagy a tisztítóhelyen való szenvedés mértéke, hogy abból a legkisebbbe is belehalnánk itt a földön, mert testben élünk. Tehát nem bírnánk elviselni, belehalnánk. De ott ugye nincs testünk, ott, amivel meghaltunk, akkor nem tudunk belehalni a szenvedésbe. Most mi okozza a szenvedést? Tehát ugye tűznek szokták, ugye tisztító tűznek, ugye tisztító helyel kapcsolatban, azért nem, én szeretem inkább tisztító tűznek mondani, mert tisztító helyről ugye az a zelkézés, ilyen samponos, illatos vízbe ott fürözgetnek bennünket, és akkor jaj, még nézd itt is egy kicsit, és akkor ott is, és akkor na most már tiszta vagy, mehetsz a mennyországba. Tehát nem. Tűz. Mégpedig. Mi okozza ezt a tüzet? Ugye elsősorban nem fizikai, nem lelki fájdalomról van szó. Okozhatja ezt a fájdalmat az, hogy ott, abban a pillanatban kristálytisztán látjuk Istennek a végtelen szeretetét, és azt, hogy ezt mi milyen könnyedén, milyen fennhéjázóan visszautasítottuk. És ez okoz bennünk egy hatalmas fájdalmat. Ez egyik. Aztán a szenvedésnek a mértéke azért is nagy, mert a tisztítóaiban egyszerre szenvedünk, meg vagyunk boldogok. Azért vagyunk boldogok, mert tudjuk, hogy megyünk a mennyországba. Tehát innen sehova máshova csak a mennyországba lehet jutni. Na most, mivel szeretnénk minél hamarabb oda jutni, ezért kérjük, hogy a szenvedés minél hamarabb megtörténjen. Hát ugye ezt meg úgy lehet, hogy az intenzitást növeljük, hogy egy kicsit följebb tekerjük a pótmétert, és akkor jobban fog fájni, de legalább hamarabb meg lesz. Tehát ez a kérésünk. Na most még a következő rossz hír, hogy az őrangyalunk ott lesz, és gyakorlatilag ő hajtja végre a büntetést. De most nem az, hogy ő fogott bennünket bármivel is szurkálni, de mint BV, ugye büntetés végrehajtási, alkalmazott lesz ő ott. De ez is egy kicsit fura dolog, hogy miért? Azért, mert az őrangyalunknak nem az a feladat, hogy pátyolgasson bennünket itt a földön, meg úgy simogassa a fejünket, ha szomorúak vagyunk, meg ilyenek, hanem hogy elvezessen bennünket az üdvösségig, és ez a mennyország kapujában ér véget. Tehát az ő küldetése neki odáig tart, hát ha nem a pokolba kerültünk, akkor meg a pokol bejáratáig, tehát vagy a mennyország, vagy a pokol bejáratáig tart az ő küldetése. És ugye a tisztító helyen ő ott van, és mint a büntetésnek a végrehajtója van ott, tehát nem azért, hogy bennünket ugye pátyolgasson. Na most ugye a tisztító hely szenvedésének is több szintje van, az egyik szint, ezt a szentek kinyilatkoztatásából tudjuk, nagyon közel a pokolhoz, tehát olyan premier plánba látszik a pokol, tehát még az is növeli a szenvedést, hogy azt a látványt is látja az illető, hogy mi a pokol. És akkor egészen odáig az megy a leglájtosabb szint, amikor gyakorlatilag nem történik semmi büntetés, csak tudjuk, hogy hát neked még itt egy kicsit dekkolnod kell és nézni fölfelé, mert még nem mehetsz be az a büntetés, hogy várnod kell. Nincs szenvedés, csak hát ugye az. És olyan különböző fokozatai vannak, amikor valaki az oltári szentség vételével kerül ebbe az állapotba, akkor nem egyedül, hanem ugye Jézus társaságában várakozik, de még nem abban az örömben, ami a mennyország. Tehát ugye ez, amit tudnunk kell. Tehát amikor az egyház az elhunytakért imádkozik, ott akkor nem babra megy a játék. Nem viccből csináljuk, nem azért, mert hó, de jó dolog ez. És higgyük el, hogy nem a millió forintos sírkő az, ami segít az elhunyton, hanem az érte bemutatott évenkénti szentmise, és az ezen a szentmisén való a hozzátartozóknak a szentgyónása és a szentáldozása. Tehát ez az, amivel mi mutatjuk Istennek, hogy mi akarjuk az ő örök sorsát egyengetni. Ez a búcsúnak a lényege. Ugye nehéz úgy beszélni a búcsúról, hogy ez nem is nehéz, hanem lehetetlen, hogy az ember nem beszél a tisztító helyről, hogy mi az, miért van, miért kerülünk oda, miért kerülünk el onnan, ez. Na most, a miért kerülünk el onnanról egy ilyen dolog, hogy mi katolikusok imádkozunk általában esténként ugye a tisztító helyen szenvedő lelkekért. Ez nagyon hasznos dolog. Azért nagyon hasznos dolog, mert nem felejtik el. Tehát amikor mi leszünk a tisztító helyen, akkor akiket kiszabadítottunk, akár az imádságainkkal, akár a búcsú cselekedeteinkkel, azok eljönnek értünk. Azt kell észrevennünk, hogy az egész történetben kirajzolódik az, hogy Istennek az igazságosságát felülmúlja az irgalma. Mert mit mond az igazságosság? Ha van a végtelen szeretet, ugye mutatnám, hogy a végtelen szeretet, de nem tudok akkorát mutatni, amit egy nagyon pici bűnnel is megbántok, akkor ebből az következne, hogy ezért is nekem végtelen büntetés járjon. És nem jár végtelen, hanem adott esetben csak véges, vagy ugye jóvá tudom tenni. Egy kicsit kanyarodjunk bele, vagy foglalkozunk ezzel is, ez pedig a bűnbocsátó cédulák. Ugye Luther ugye elsősorban ez ellen szólalt fel, hogy ez mi volt, meg hogyan volt. A pápa éppen a Szent Péter bazilikát szándékozott fölépíteni, és ezért azt mondta, hogy búcsút engedélyez azoknak, akik adományoznak a Szent Péter bazilika felépítésért. Tehát magyarul rengeteg jó cselekedet van, például elzarándokolni Rómába vagy Jeruzsálembe, mert ezzel is teljes búcsú járt, tehát régen ezért voltak ezek a nagy zarándoklatok, mert azokhoz is búcsú járt, vagy pedig adományozol a Szent Péter bazilikának felépítésére. És hát ugye ezt úgy nyomon tudják követni ezt az egészet, hogy nehogy itt valami csalás legyen. Hát ugye ezt egy ilyen bullaként, egy papírt állítottak elő, egy ezt igazoló papírt, ami hát az elszámolást is segítette. Tehát mint ugye, mint a bankjegyet bocsátanák ki, hát ez volt ez a búcsú cédula. Nos, ugye, hát a történelemnek a visszánságaiból annyit tudunk, hogy a Fugger bankház rátette erre az egészre a kezét, és gyakorlatilag le is fölözte a hasznot. Ez egyik, amit tudunk, a másik az, hogy ugye voltak lelkes emberek, akik egyházi személyek voltak, és talán észrevették a közvetítői jutalék, ami lehet, hogy nem is volt, de az esetleges közvetítői jutalékban rejlő lehetőséget, és ugye ezt elkezdték kampányolva árulni. Esetleg egy kicsit a hozzá kapcsolódó tanításon ferdítettek is egyet. Amikor a pénz a pensejbe megcsörren, a lélek a tisztító helyről a mennybe röppen. Tehát ez egy ilyen reklámszlogen, hát nem tudnánk mást mondani, de nem az egyház hivatalos tanítása. Ebből aztán elkezdődött egy olyan nyakatekert visszaélés. Egyesek szerint, és én ezt kétségbe vonom, de majd ezt is mondom, elmondom, miért mondom kétségbe, hogy ezt bűnbocsátó cédulaként árulták. Most én ezt azért vonom kétségbe, mert álljunk már meg egy szóra. Tehát most én azt mondom, hogy Joli néni, 20 000 forint, aztán a bűnei bocsánatot nyertek. És a Joli nénit mondjuk nem ejtették a fejére, és megkérdezi, plebános úr, ráér meg gyóntatni? Persze, persze. És ingyen gyóntat. Ha Peppát nem kérhetünk pénzt, a szimónia lenne. Akkor inkább meggyónnék, plébános úr. Én nem gondolom, hogy a középkori híveket annyira mértékben a fejükre ejtették, hogy inkább pénzt adtak azért, ami volt ingyen is. Ennyire nem tudom. Ha meg ennyire derogált neki gyónni, meg még azt is gondolta, hogy ezzel aztán bűnbocsánatot nyer, ha fizet, lelke rajta, valószínűleg nem figyelt oda a hittanórán, tehát a bűnbocsánat mindig is ingyenes volt az egyházban. Ezután is az lesz, ezt soha senki nem mert árulni, és ha az egyik pap még csak annyira a szimónia bűnének a mélységébe került volna, hogy csak pénzért gyóntatott volna, akkor is valószínűleg lett volna egy csomó másik, aki ingyen gyóntat. Tehát ez már rettenetesen súlyos bűn, tehát nem gondolom, hogy bármilyen pap arra ragadtatott volna, hogy a gyónás szentségért anyagi juttatást vagy ellenszolgáltatást kért volna. Tehát ezt így nem... Na most a búcsú az egy más kérdés, mert lehet, hogy valaki azt mondta, hogy hát én azért Rómában nem zarándokolnék el, de valamennyit szánok a Szent Péter bazilikára, és akkor így nyerek búcsút. Na most attól függetlenül, hogy az a pénz a bazilikára folyt-e be, vagy nem, de ha annak a búcsú cédulának a megvásárlására engedélyezték a búcsút, akkor az illető búcsút nyert, ha részleges búcsút, akkor részleges búcsút, ha teljes búcsút, akkor teljes búcsút. Ugye a búcsú, akkor még egyszer egy kicsit így próbálom összefoglalni, az a bűnökért járó büntetéseknek a ledolgozását jelenti, és ezt a ledolgozást, ezt ledolgozhatom a saját bűneimért járó büntetés, és ledolgozhatom valamilyen elhunyt hívőnek a bűneért járó büntetést. És ugye ez, mint említettem, ugye az Isten igazságosságnak az oka, és ezzel így jó szembenézni. És ugye, ami probléma szokott lenni, és találkoztam ilyen, ez, hát én nem is tudnám protestánsnak, talán inkább még egy kicsit távolabbi dolognak, már én azt mondanám, hogy bár ugye a protestánsokhoz közeledünk, tehát ez majdnem inkább ilyen szektás elképzelés, hogy a bűnbocsánat automatikus. Tehát vigyázzunk erre. De az Úr Jézus Krisztus megváltott minket. Nekünk semmi más dolgunk nincs, testvérek, csak el kell fogadni az ő megváltását, dicsőség az Úrnak. Na nem. Tehát ugye van egy ilyen mondás, hogy aki féligazságot mond, az teljesen hazudik. Tehát igen, ezt először is el kell fogadni, hogy Jézus megváltott engem. Ez az első lépés. A második lépés, hogy bűnbánatot kell tartanom. Most mi a bűnbánat? Az, hogy először is elítélem a tettemet, másszor pedig, hogy bánom, ami annyit jelent, ugye, hogyha én valamit bánok, hogy hát vettem egy ilyen izét, de megbántam, mert semmire való. Többet nem veszek ilyet. Tehát, hogy többet nem ismétlem azt a cselekedetet. Tehát ez a bánatnak a lényege, hogy elkövettem ezt a bűnt, de igen jó esett, plebános úr. Hát akkor azt mondja, hogy el fogod ismételni. Tehát akkor hol van itt a bánat? Tehát most dicsekedni jöttél, vagy gyónni? Tehát, hogy ez egyik dolog. Tehát, hogy bánom, tehát elhatározom, hogy nem és jóvá akarom tenni. Most, hogy így értjük ezt a búcsú meg a bűnökért járó büntetést, most már nem áll az, amivel úgy szoktak minket traktálni, hogy katolikusok, elkövetsz valamit, azt meggyónod, azt megint elkövet, azt megint meggyónod. Oké, de a büntetésed azzal csak nő. És biztos, hogy jóvá tudod tenni? Mert lehet, hogy nem. Tehát nem úgy van, hogy testvérek, vétkezzünk jó nagyokat, aztán meggyónjuk. Aztán megint jó nagyokat, aztán megint meggyónjuk. Aztán az Isten szeret meg. Nem, ez nem így működik. Tehát ne vétkezzünk, sőt, inkább mi, hogy vétkeztünk, próbáljunk jó cselekedeteket végrehajtani, hogy amit vétkeztünk, azt is helyrehozzuk, amit már megnyomtunk. Tehát ezek a fontos dolgok. Tehát aki azt gondolná, hogy a bűnbocsánat egy ilyen automatizmus, hogy nem kell semmit se csinálnom, csak elfogadnom, hogy Jézus szeret, mert hú, milyen jó fej vagy, Jézus, megbocsátottad a bűneimet, na akkor most megint csinálok, amit akarok, akkor megint rájövök, hogy te milyen... Nem, nem. Tehát Jézus megváltásának az elfogadása, bűnbánat, bűnbocsánat nyerése, jóvátétel. Mert ugye a katolikus egyházban a gyónásról már beszéltem egy korábbi előadásban, tehát meg kell vallanunk a bűnöket, hogy ezáltal is jobban szembesüljünk vele, hogy mi ezt elkövettük. Tehát az, hogy ki kell mondanom egy másik személynek, sokkal inkább szembesülök az, hogy hát én ezt elkövettem, mint hogy most én lerendeztem magamba. Hát loptam valamit a boltban, de lerendeztem magamba, hogy hát más is, mint de amikor ezt ki kell mondom, hogy hát én loptam, akkor szembesülök az, hogy én tolvaj vagyok. Jó, ez egy rövid ismétlés volt. Tehát, hogy akkor értjük már talán, remélem, hogy a bűnbocsánatnak az igazságosság miatt része a jóvátétel, és ezek a jóvátételből elkövetett cselekedetek közül az egyház némelyikre azt mondja, hogy ezzel búcsút lehet nyerni, vagy részleges, vagy teljes búcsút, és ezeket ki is kell használni. Ja, és egy ígéret, mert közben nézem, hogy még van egy kis idő, és hogy azon gondolkodtam, miről beszélek, hogy hogyan jön ez a ringlispír, meg mit tudom én. Tehát úgy, hogy az egyház engedélyezi, hogy a templom védő szentjének a napján, az ünnepén búcsút engedélyez annak a közösségnek. Vagyis aki a kegyelem állapotában van, elmegy a búcsúi szentmisére, és ott szentáldozáshoz járul, és imádkozik a Szentatya szándékára, az teljes búcsúban részesül. És miután az emberek, ami nem szokott megtörténni sajnos mostanában, lélekben megtisztultak, elnyerték a bűnbocsánatot, elnyerték a teljes búcsút, ezután egy felszabadult állapotban örvendeznek. Na most ugye, mivel ezek a jó dolgok nem következnek be, ezt próbálják alkohollal, ezt a felszabadult állapotot elérni, és akkor abból van az, hogy a végén megy a pofoszkodás. Jó, tehát így nagyjából ugye ez lenne az, amit ugye el akartam mondani, ugye akkor lenne ideális egy faluban a búcsú, hogyha kihasználnák azt a lehetőséget, hogy majd én ott akkor bűnbocsánatot nyerek, szentáldozáshoz járulok, teljes búcsút nyerek, és a tiszta lélek örömet ölten engem. Ugye ez nagyon szép lenne, hát helyette próbálkozunk mással, lehet, nem lehet ezt a hatást elérni, ez csak és kizárólag így lehet. Köszönöm a figyelmet, hogyha tetszett ez a videó, akkor arra kérem, hogyha ezt valaki a Facebookon látta, hogy egy szívecskével jelezze, hogy tetszett neki, ezzel több emberhez el fog jutni a spontán módon, egyébként pedig bátran osszuk meg, vagy ajánljuk ismerőseink figyelmében, ezzel ebbe a misszióba, amiért ez a videó létrejön, belekapcsolódunk. Köszönöm a figyelmet.
A búcsú elnyeréséről Bognár István gutorföldi plébánost hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!